Bent piramid, ez, mi ezt magyarul tört piramisnak nevezzük. Ennek az az oka, hogy ez egy tört gúla, azaz körülbelül a felénél kicsit magasabban megváltozik a dőlésszöge az oldalaknak, és ezért ugye ott egy laposabb szög van, és ezért nem egy tökéletes gúla alakot látunk, hanem egy, ahogy a neve is mondja, egy tört piramis. Ez körülbelül Krisztus előtt 2600 körül uralkodó Snofru fáraónak az egyik piramisáról van szó. Ő arról híres többek között, hogy a híres Keopsznak volt az édesapja, a negyedik dinasztia megalapítója, és ha összevesszük a köveknek a tömegét, amiket ő felhasznált piramis építésre, akkor tulajdonképpen több követ használt, mint maga Keops például a nagy gízai piramisban. Ugyanis Snofrunak négy piramisáról tudunk, egyet Meidumban, a Dasurban van kettő, ugye a tört piramis, ez a vörös piramis, és van egy kisebb piramis, egy Szejla nevű lelőhelyen. Tehát a vizsgálatok azok, a Dasurban található két piramis közül az egyik, a tört piramisban történnek. Ez az a piramis, amit egyébként ő nem használt temetkezésre, mert jelenleg ismereteink szerint a vörös piramisnak nevezett másik dasúri piramisba temették el.
Miért lehetett ennyire izgalmas, hogy ezzel a piramissal kezdték ezt a különös munkát? Gondolom megvolt az oka, hogy melyiket választják elsőnek.
Létrehoztak ugye az említett országok egy Scan Pyramid nevű projektet, és ugye ők különböző, már jól ismert vizsgálati módszerek alá vettek piramisokat. Tehát nem csak a muon vizsgálatokról van szó, ami most az új divat, hogy így mondjam, hanem emellett azért ők 3D-s lézerszkennelésnek veszik alá az épületet, illetve infravörös termográfiával, tehát hőképet is készítenek, és abban reménykednek, hogy ezek alapján ők olyan kamrákat tudnak felfedezni az épület, tehát a piramis tömbön belül, amiről eddig nem tudtunk, és elsősorban azért nem tudtunk, mert ugye ezek nem láthatók, és a piramisokat magukat nem bonthatjuk el, tehát vagy nem bonthatjuk ki, megnézni, hogy van-e bennük valami. De ez egy régi, hát vágya már, hogy így mondjam, a piramisokkal kutatóknak, hogy átvilágítani, belelátni, hogy azok a részek, amik kívülről tömörnek tűnek, hogy nincs ott esetleg valami rejtett kamra, és akkor itt már ugye elmehetünk a romantika, illetve a kincskeresés irányába is, ha gondoljuk.
Ez a három szkennelési átvilágítási forma mennyiben újíthatja meg a régészetet, hiszen mondja, hogy itt már egészen varázsos történetek is lehetnek a háttérben. Lehet-e, hogy valami izgalmas dologra találnak, amit eddig nem fedeztek fel?
A Snofrunál, tehát a tört piramisnál lényegében befejeződtek a kutatások. Ugye ez abból állt, hogy 40 napon keresztül letettek érzékelő lemezeket egy részébe a piramisnak, és ott mérték ezeket a muon részecskéknek a sűrűségét. Ugye itt az a lényeg, hogy az üres részen ezek átmennek, a tömör részek viszont ugye visszaverődnek. És így lehetne esetleg ugye arra következtetni, hogy valahol vannak-e kamrák, tehát ebből a szempontból. Most azért kezdték a tört piramisnál, mert a tört piramis, illetve a Keops, tehát a nagy piramis, gondolom az azért a fő cél, amit el is kezdtek egyébként már ilyen szempontból is vizsgázni. Ez az a két piramis, ahol a sírkamra az a piramison belül a föld felszíne fölött van. Az összes többi piramisnál úgy készültek a piramisok, hogy maga a sírkamra, ahol helyezték a koporsót vagy szarkofágot, azok a földbe vannak, tehát a piramis alatt, a föld felszíne alatt helyezkednek el. Na most ezért feltételezik sokan, hogyha ennél a két piramisnál, tehát az apa és a fia, hát így variáltak, hogy magába a piramis testbe tették be a sírkamrát, akkor nem elképzelhetetlen, hogy esetleg van még egy kamra, hogy ez az egyik csak álkamra lenne, és a valódi temetkezési hely az még rejtve maradt. Na most úgy tűnik, hogy a tört piramisnál erre nincs nyom, illetve nincs jel, a vizsgálatok azt mutatják, amit eddig is lehetett tudni, tehát a belső szerkezetéről. Most ugye jön a Keops, ami mindig ugye minden piramisokkal foglalkozónak egyfajta grál, hogy ott valamit találni.
Térjünk vissza erre a műönszkenneres technikára. Itt ugye a lényeg az, hogy a piramis belsejében tettek le lapokat, amelyeket éri ez a sugárzás, tehát gondolom csak olyan tereket lehet ebben felmérni, amiben már bejutottak, amit valamennyire már meghódított a régészet. Vagy a
hogyne, hát itt ugye arról van szó, hogy ismerjük, tehát két nagy kamra van, meg utak vannak, most az út az rossz kifejezés, egy piramison belül, tehát azok a járatok, amivel el lehet jutni a sírkamra. Meg az előkamrába. Na most ezek nagyjából a piramisnak a tengelyébe vannak. És azok, akik arra gondolnak, hogy esetleg a piramisnak más hozzáférhetetlen részeibe lehet még eldugva kamra, azok úgy gondolják, hogy ez a vizsgálat megmutatja, hogyha csak ezek a kamrák, amiben beletették ezeket, csak ezeket mutatja ki a muon sugárzás, akkor máshol sincs, hiszen ha lenne, akkor látható lenne. És miután a piramisok alatt ugye vannak járatok, a Keopsz alatt is, hát a tört piramisnál is vannak alap helységek, tehát ezért a probléma technikailag nem megoldhatatlan. Idő, pénz, energia, stb. Kérdése, hogy ezt végig tudják-e csinálni. Mondom, miután a Keopsznál is hát nagyjából középen vannak az üres terek, tehát ha oda teszik, akkor az azok fölötti részeket, meg esetleg az attól oldalra lévő részeket tudja mérni ez a sugárzásmérő, ezek a lapok.
Tehát itt vannak ezek az új technikák, de a régészet is megújult, tehát már nem csak az a kis ecsettel a homokot elsöprögető régész képe áll előttünk, hanem használják már ezeket az új technikákat. Vannak-e még esetleg más területeken használt más újdonságok, amelyek ennyire relevatív jellegűek lehetnek?
Attól függetlenül a kis ecsettel való dolgozás azért az még mindig az alapját jelenti, hiszen azért a tárgyakat meg kell nézni. Ugyanezeket használják lényegében, ezeknek a változatait alkalmazzák például a sziklasírok esetében, terepbejárásoknál, csak hát ezek mind ugye attól függ, hogy az illető ország vagy illető expedíció mennyire van jól ellátva anyagilag. Mert ezek nagyon drága dolgok, ezek az ilyen műszeres vizsgálatok. Nem minden régészeti expedíció jut ehhez hozzá. Ugye például lehet ma már olyan technikát alkalmazni a falfestmények tanulmányozására, amely különböző módszerekkel a pigment összetételeket úgy méri meg egy falfestményen, hogy hozzá se kell nyúlni a falfestményhez magához. Na de ezek euró százezrekben meg milliókba kerülnek ezek a műszerek meg az odaszállításuk. Tehát a technika fejlődik, a természettudományok fejlesztik ezeket az eszközöket, és van, amikor ez hozzájutunk, van, amikor nem, van, amelyik mit tudom én, gazdag ország megteheti. Mi abba bízhatunk, akik szerények körülmények között vagyunk, hogy ezek egyre olcsóbbakká válnak ezek a műszerek, ezek a vizsgálatok, és ugye elterjedté válnak. Tehát hogy egy csomó minden ugye a számítástechnikától kezdve, hogy elterjed, ahogy olcsóbbá válnak.